az egyszerűbb kis nyakkendőktől minden színes, széles, mindenféle anyagból, különféle módon megkötve végig kísérjük egy kicsit ezt az utóbbi pár évet.
A megjelenésünk sugározza azt, hogy van egy tisztelet önmagunk iránt, és van egy tisztelet a környezetünk iránt.
Fel szeretném hívni a hölgyek figyelmét. Elfogadjuk a komplimentet, mikor megdicsérik a szép ruhánkat. Ne felejtsék el a férfiakat ezért megdicsérni, mert úgy valahogy lassan kihagyják ezt a nyakkendőviselést. Lehet, hogyha dicsérnénk, több dicséretet kapnának, lehet, hogy nem adnák fel a nyakkendőviselést.
A nyakkendő kicsit olyan, mint a csokoládéfajták, amelyeket Gombóc Artúr szeret. Van belőle egyszerű, csíkos, geometrikus, pöttyös, török mintás, skót kockás, egyedileg festett. Tematikája szerint sportos és vadász, gyümölcsös, növényes, bohókás, vagy éppen művészi motívumokkal ellátott. Van kicsi, nagy, rövid, hosszú, széles és keskeny. A férfiak öltözékkiegészítőjének kimeríthetetlen a tárháza. Erről tanúskodik az a nyakkendő gyűjtemény is, amelyet a Homonnán élő Anna Simkulicsová nyugalmazott újságíró képzőművész alapított egy apáknapi rendezvényre készülve néhány évvel ezelőtt. A több mint 2000 darabos kollekció egy szeletét láthatják augusztus 30-áig az érdeklődők Székesfehérváron. A Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban a különleges kiállítási darabok között sétálva a gyűjtő érdekes történeteket mesélt az ÖKK Podcast kérésére. Ha fülelnek, megismerhetik számos magyar és külföldi közismert személy gondolatait is arról, milyen viszony fűzi az általa a gyűjteménynek felajánlott nyakkendőhöz. Kiderül, mit rejthet egy bútorszállításra alkalmas doboz, és arra is választ kapunk, milyen szerepe van a hölgyeknek abban, hogy a férfiak éke a kravátli, ne vesszen ki a divatból. Férfi éke a kravátli egy különleges tárlatnak ad otthont a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház. Hogyan kapcsolódott a kiállítás szervezéséhez a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat? Jakubek Tibornéval beszélgetünk.
Több szempontból is nagyon örülök ennek a kiállításnak. Először is, mert maga a gyűjtő munka, ez egy olyan szenvedély, amit szerintem a hétköznapi átlag ember nem is biztos, hogy megért. Az elmúlt évtizedekben foglalkoztam könyvekkel, könyvek vásárlásával, eladásával, én nagyon sokszor találkoztam gyűjtő emberekkel, és nekem külön meg kellett tanulnom ennek a fajta elkötelezettségnek és ennek a hitvallásnak a mélységét, mert én magam úgymond nem tartozom a gyűjtők közé, legalábbis nem az ilyenfajta gyűjtők közé, a jó emberekhez mindenféleképpen. Tehát azokat szerettem magam köré gyűjteni, és azokat nagyon szeretem, hogyha magam mellett tudom, de úgymond tárgy tekintetében nem. És ez egy gyűjtőmunka, méghozzá egy hölgynek a gyűjtőmunkája, és nagyon sokan tudják, hát ha máshonnan nem, akkor az internetről, de egyébként is lehet tudni, hogy maga a kraváta, a kravátli, ugye az egy horvátok által divatba hozott kiegészítője magának az öltözködési kultúrának. Ami miatt én örülök az, hogy ez egy apró kis kiegészítő eszköz az öltözködési kultúránkban, és hogyha rátekintünk, a hihetetlen színvilága, gazdagsága, a formagazdagsága, az anyagválasztás lehetősége, a hordási módja, az egy olyan nagyon hihetetlenül gazdag, és annyira ötletessé tudja tenni a hétköznapi öltözködést és elegánsá, hogy érdemes szerintem felfigyelni rá. Valamikor a régi időkben, amikor úgy gondolom, hogy az öltözködési kultúránkra és a hétköznapi megjelenésre is talán nem csak bizonyos rétegek szántak megfelelő időt, hanem úgymond a társadalom minden rétegében nagyon-nagyon fontos volt, hogyha saját megszokott közegéből kilép egy másfajta közegbe, tehát egy társadalmi közegbe, nagyon fontos volt számára az, hogy hogyan fog megjelenni, hiszen mégiscsak az alapján alkottunk egyfajta elképzelést a megjelent emberről. Ami ugye nem azt jelentette, hogy Chanel kosztümbe, vagy Dior kosztümbe, vagy egyébként más öltönyökbe kellene megjelenni. Ennek mindig az volt az alapja, hogy legyünk ápoltak, legyünk tiszták, és legyünk önmagunkkal szemben igényesek. Ami azt jelentette, hogy azért a hajunk valamilyen szinten legyen megigazítva, de legalább legyen tiszta. Az öltözékünk úgy szintén legyen tiszta és legyen vasalt. A cipőnk legyen tiszta, boxolt, kikefélt. Tehát a megjelenésünk sugározza azt, hogy van egy tisztelet önmagunk iránt, és van egy tisztelet a környezetünk iránt, hiszen ezáltal megtiszteljük magunkat is, természetesen mindenkit. Miért is jó ez? Azért, mert ha most majd ránéz valaki erre a kiállításra, amely látogatható egész augusztus 30-áig, akkor észre fogja venni, hogy nem kifejezetten anyagiakon múlik az, hogy alkalmanként, hogyan, miként tesszük magunkat egy picikét elfogadhatóan széppé. És a szép érzéke az mindenkinek van. Tehát függetlenül a társadalmi állásfoglalásától, vagy éppen a helyétől, szépet látni mindig jó. Egy jó megjelenésű férfit, hölgyet, gyermeket mindig jó látni. Ezek apróságokon múlnak, és ezért nagyon fontosak a kiegészítők, többek között így a nyakkendő. Mint ahogy itt megemlítettem már egyszer a hihetetlen gazdag szín- és formavilágát és az anyagválasztékát, tehát nagyon-nagyon apró figyelmességgel oda lehet figyelni arra, hogy jól nézzünk ki, és hogy örömet is szépet tudjunk vinni a hétköznapjainkba. Én mindenkit biztatok arra, az ide látogatók közül, hogy egy picikét tekintsen úgy erre a kiállításra, hogy ha ránéz ezekre a hihetetlenül gazdag szín- és formaválasztékra, hosszra, egyebekre, mindenre, hogy mi az, amivel ő szebbé tudná tenni a saját maga hétköznapjait. Hiszen ma, amikor egyáltalán nem könnyű, úgymond szép és örömteli dolgokat a hétköznapjainkba becsempészni, hiszen bőségesen elég sok nehézség nehezedik, mondhatnám azt, hogy a társadalom minden rétegére, de vannak rétegek, akikre még inkább. Tehát a megélhetés ma valóban nagyon-nagyon nagy tudatosságot igényel, nagyon nagy odafigyelést igényel, a munkahelyeken való helytállás úgy szintén, de ezt egy picikét meg tudja szépíteni az, hogyha odafigyelünk arra, hogy mi önmagunk, legyünk önmagunkkal szembe igényesek, és hogy ezzel vigyünk egy kis örömöt igazából a környezetünkbe és a mellettünk lévőknek a hétköznapjaiba. Megéri.
Annával a következő percekben arról beszélgetünk, hogy hogy is született meg ez a kiállítás, ennek az ötlete, a gyűjtemény hogyan született, és mikor indult útjára.
Hiszem, hogy 2006-ban azon gondolkodtunk a Nőszövetségben, hogy mivel ünnepelhetnénk meg, vagy mivel szerezhetnénk örömet a férfiaknak apák napja alkalmából. Mivel hogy a nőnap, a gyermeknap ezt nagyon egyértelműen ünneplődik, kevesebb figyelmet szenteltünk az apáknak. A férfiak, vagy az apák, a család fenntartói, úgyhogy vállukon viselik a család értékeit, ezért úgy gondoltam, hogy megértemlik, hogy egy kicsit nagyvonalúbban ünnepeljünk, és ahhoz, hogy ilyen így legyen, hozzá úgy gondoltuk, hogy valami többet kellene tenni, mint egy kultúrprogramot. Az is nagyon értékes, az is nagyon rendben van, de mégis azt szerettük volna megmutatni, hogy egy dolog, ami a férfit gyermekkora óta egész életén keresztül minden fontos pillanatába elkíséri, hogy viszonyulnak ehhez a férfiak is. És az első kiállítás 2006-ban volt, amikor megszólítottam akkori államfőnket, Mihály Kovács, az első államfője az új szült Szlovákiának, és az ő támogatása nagyon megbátorított. Ez egy bátorítás volt a számomra, és aztán már ment úgy tovább. Bátorkodtam más személyiségeket is megszólítani.
Milyen szisztéma alapján válogatták, vagy állították ki a nyakkendőket?
Az én gyűjteményem két részből áll. Az egyik része a személyiségek ajándéka, és főleg az ők megfogalmazása annak, hogy viszonyulnak ők, mit jelent számukra a nyakkendő. Nagyon érdekes, hogy sokan bevallják, hogy egy kis relikvia, egy kis visszaemlékezés, és elég nosztalgiásan elrakják ezeket a kis darabokat. És a másik része pedig a dekoratív oldala a nyakkendőnek, mert az szintén nem egyszerű dolog, az egy kis művészet, az egy kultúra, és nem mindegy, hogy van szabva, például, hogy milyen módon reprezentálja az aktuális divatot, És hogyha úgy visszatekintünk, azt hiszem, hogy mindazon túl, hogy körülbelül a 17. századtól említjük a nyakkendők viselését az európai öltözködési kultúrában, az utolsó 100 évben volt a legnagyobb fellendülése. Az egyszerűbb kis nyakkendőktől minden színes, széles, mindenféle anyagból, különféle módon megkötve végig kísérjük egy kicsit ezt az utóbbi pár évet, ahogy fejlődtek a nyakkendők történetei.
Mennyire vetette bele magát az öltözködés kultúrába, hogy mit jelent ez a férfi öltözetbe?
Ó, hát ez egy nagyon érdekes út volt, mert ha beszélget az ember a dizájnerekkel, másat mondanak, ha beszélnek a művészekkel, az is egy más aspektus, mert nem mindegy, hogy van megkötve, nem mindegy, hogy válsik a mintája a nyakkendőnek. Aztán van egy olyan pszichológiai nézet is a nyakkendőről, mert a férfiasság szimbóluma, és hogy ki mit akar magáról elárulni.
A kiállításban sétálva nem csak a nyakkendőket tekinthetjük meg, hanem bizony nagyon sokhoz tulajdonosa fontosnak érezte, hogy odaírja, miért is tartotta fontosnak a nyakkendő jelenlétét, vagy éppen nem jelenlétét az öltözékén. Így írta például Fanándor, a nyakkendő hajós viselet, hajós alkalmakkor viselem a társait. Medvecki Ádám karmesternek 20 évig volt hű társa koncertjein az a nyakkendő, amely a kiállításon látható, és ebben a nyakkendőben vette át a Kossuth díjat. A székesfehérvári 17-es Honvéd gyalogezred parancsnokának, Sipos Gyula ezredesnek rokona, testvére unokája által küldött nyakkendő is a kiállítás része, pont úgy, mint dr. Csiák Gyula orvos, a hazai pipacs mozgalom elindítójának nyakkendője, amelyet azon az egy alkalmon viselt, amikor Szőlős Györökön 212 alkotó vállalkozott pipacs festővilágrekord felállítására. Valamikor még gimnazista koromban viseltem nyakkendőt, illetve házasságomkor. Azóta nem hordok, mert nincs benne komfortérzetem. Szabad nyakú figura vagyok, írja Tolcsvai Béla. Tiber László válogatott labdarúgó azt a nyakkendőt ajánlotta fel, amelyet az 1982-es spanyolországi VB utolsó felkészülési mérkőzésén kaptak az ellenfél olasz válogatottól. Szóval sokan sokféle nyakkendőt hordtak és hordanak a mai napig, de persze akad az kiállított nyakkendők között olyan is, aminek kimondottan örült a tulajdonosa, a tulajdonos felesége egészen pontosan, amikor felajánlotta férje ezt a nyakkendőt. Haumann Péter színész felesége ennyit írt. Na, ez az a nyakkendő, amit soha meg ne lássak rajtad. Így lett a gyűjtemény része a fácános kravátli. Folytassuk a sétát.
Azt hiszem, hogy itt megtekinthetjük majd az amerikai nagykövet mondatát, amiben azt mondja, hogy ha a férfi hallgat, a nyakkendője beszél helyette. Úgyhogy ebből a szempontból elég sok információ került a kezembe, és ez egy nagyon kedves beszélgetés témája is. Én újságíró voltam, és ez egy ilyen első kontaktus kinyitja valahol az utakat. Nem mindenütt, ezt meg kell vallanom, hogy volt olyan is, aki nem beszél erről a dologról, de sokan elmosolyognak, és akkor van egy jó témánk, aztán már könnyebben megy a beszélgetés tovább.
Mi az egyébként, hogyha kiemelne olyan darabokat, amik itt láthatunk, ami közel áll a szívéhez, amihez különleges történet köti?
Nagyon sokhoz nagyon sok különleges történet fűződik, egyet nem lehet ebből kiválasztani, mert mindet nagyra becsülöm. A legutolsó az államfőnk, Zuzana Csaputová küldött egy nyakkendőt még a múlt héten, kaptam készhez, mivel hogy készültem ide, és úgy gondoltam, ha minden Szlovákia, minden államfője hozzájárult, akkor meg kell szólítanom. És kedves meglepetés volt, hogy postafordultával megérkezett a nyakkendő, amely ez egy kollekció, amit ő ajándékoz, mint egy reprezentatív ajándékot. Művészi tanárom erre az alkalomra festett egy nyakkendőt olyan technikával, amilyet ő használ az ő képein. Egy prágai galerista, aki Salvador Dalit először állította ki, a francia partnere, egy Dalis nyakkendőt ajándékozott neki. Megkötött ezt a nyakkendőt a saját nyakába, és készített egy fotót a Salvador Dali figurájával. Úgyhogy ezt nagyra értékelem, mert komoly férfiak is hajlandóak ilyen játékosan hozzáállni ezekhez a dolgokhoz.
Ugye a nők sem maradhatnak ki.
Többnyire a nők törődnek azzal, hogy a férfiaknak mi kerüljön a nyakukba. Az utóbbi idők divatjához tartozik, hogy a nők ruháihoz alkalmazkodnak a férfiak nyakkendői is. Sőt, egy divattervezőnő úgy készíti az alkalmi ruhát, hogy a férfi számára is készít egy olyan nyakkendőt, és azt ajánlja a hölgyeknek, hogy ha tetszik nekik a férfiak nyakkendője, nyugodtan viseljék, nem muszáj nyakba kötni, lehet egy övszerű felhasználni, és vannak ismerőseim, akik maslik kötnek a farmerükre a papa nyakkendőjéből, és nagyon kedvesek.
Annak idén elindították ezt a gyűjteményt, amely folyamatosan bővül. Talán azt gondolom, hogy leginkább most már a felajánlások érkezhetnek is, ugye?
Igen, örömmel elfogadom. Azt hiszem, hogy most már arról van szó, hogy főleg érdekes legyen az anyakendő. Vagy a dizájnjába, vagy személyiségtől, vagy a történettől, ami fűződik ezekhez a anyakendőkhöz. Mert például egy esetben kaptam egy telefont a helyi kultúrházból, hogy gyere, mert megjött a bútor, és nem tudtam, hogy miről van szó, mert bútort nem rendeltem, és főleg nem a kultúrházba. Egy dobozba becsomagolt egy úr, vagy 200 nyakkendőt, nagyon szépen összerakva a csíkosokat, a pöttyösöket, a más mintájukat, és annyi volt belőlük, hogy egy bútoros dobozba volt becsomagolva. Úgyhogy ez egy ilyen kedves történet volt, és a postásunk az már csak mosolyog, mert az van ráírva, hogy Anna Simkulicsová, nyakkendőgyűjtő Homonna.
Hány részből áll most a gyűjtemény?
Nagyon sok a nyakkendő, körülbelül 2000 fölé megy a száma, de ezek azt hiszem, hogy ezek ilyen dekoratív kitöltője a térnek, mert mindet nem lehet megmutatni. Próbálom úgy szortírozni idő szerint, dizájn szerint, na és az adakozók és a leírt történetek szerint, mert számomra ezek a történetek nagyon, nagyon kedvesek, és azt hiszem, hogy lesz belőle egyszer egy könyvre való is. Vannak olyanok, hogy például az emigráció után 90-ben hazaérkezett Nyugat-Németországból egy ismerősünk, és elhozta a nyakkendőjét, amit megtalált, a szülei már nem éltek, és egy fiókban ott volt az érettségi nyakkendője. A számára is megható volt, a számomra is, hogy egy ilyen dolgot hajlandó volt ajándékozni egy ilyen gyűjteménybe. Szerinte itt jobb helyen van, mint otthon a fiókban.
És egy kulisszatitkot áruljon el, de tényleg hol tartja?
Ezt nem egyszerű egyben tartani, de tetőtér beépítésű házunk van, és van egy szoba, ahol ilyen nagy dobozokban van az a része a tetőtérnek berakva, amely éppen nem lehet másképpen kihasználva.
Fehérváron ugye augusztus végéig látogatható a kiállítás.
Eddig évente mindig volt valahol egy kiállítás, és remélem, hogy majd folytatódik. Magyarországon Egerben volt ilyen kiállítás, és most itt van. Azt mondom, még egyelőre nem foglalkozom nem, azzal, hogy mi lesz jövőre, mert hát ez mire hazakerül, megint összerakódik, és elfoglalkozok vele egy kicsit, míg megint rendszerezem ezeket a dolgokat.
Fel szeretném hívni a hölgyek figyelmét. Elfogadjuk a komplimentet, mikor megdicsérik a szép ruhánkat. Ne felejtsék el a férfiakat ezért megdicsérni, mert úgy valahogy lassan kihagyják ezt a nyakkendőviselést. Lehet, hogyha dicsérnénk, több dicséretet kapnának, lehet, hogy nem adnák fel a nyakkendőviselést.
Az ÖKK Podcast mai epizódjában a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házba látogattunk, ahol egy rövid sétát tettünk a Férfi éke a kravátli című kiállításban. Az elmúlt percekben Jakubek Tibornéval, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház igazgatójával, a székesfehérvári horvát nemzetiségi önkormányzat elnökével beszélgettem, valamint a nyakkendő gyűjtemény tulajdonosával, Anna Simkulicsovával. Köszönöm, hogy meghallgatták az összeállítást, Csordás Csillát hallották viszont hallásra.